Krisztus feltámadott. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami mennyei atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a feltámadott és élő Úr Jézus Krisztustól. Amen. Keresztény testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 185. számú dicséretünket. 185. számú dicséretünk így kezdődik: Krisztus feltámadott, kit halál elragadott. Foglalva, folytassuk tovább Isten tiszteletünket, és dicsérjük a mi feltámadott Urunkat a 349. dicséret éneklésével. 349. dicséret első verse így kezdődik: Jézus meghalt bűneinkért, harmadnap feltámadott.
Amen.
Tekintetemet a hegyekre emelem, honnan jön az én segítségem? Segítségem az Úrtól jön, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istennek igéjét Lukács evangéliumából, a húsvéti történetet. Lukács evangéliumának 24. részéből, az elsőtől a 12. versig terjedő szakaszból, nyitott szívvel és leülve. A hét első napján pedig, kora hajnalban elmentek a sírhoz, és magukkal vitték az elkészített illatszereket. A követ a sírbolt elől elhengerítve találták, és amikor bementek, nem találták az Úr Jézus testét. Amikor emiatt tanástalanul álltak, két férfi lépett melléjük fénylő ruhában. Majd amikor megrémülve a földre szegezték tekintetüket, azok így szóltak hozzájuk. Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt. Emlékezzetek vissza, hogyan beszélt nektek, amikor még Galileában volt. Az emberfiának bűnös emberek kezébe kell adatnia, és megfeszítetnie, és a harmadik napon feltámadnia. Ekkor visszaemlékeztek az ő szavaira, és visszatérve a sírtól, hírül adták mindezt a 11-nek és a többieknek. A magdalai Mária, Johanna, valamint a Jakab anyja, Mária és más velük lévő asszonyok elmondták mindezt az apostoloknak, de ők üres fecsegésnek tartották ezt a beszédet, és nem hittek nekik. Péter azonban felkelt, elfutott a sírhoz, és amikor behajolt, csak a lepedőket látta ott. Erre elment, és csodálkozott magában a történteken. Isten tegye áldottá az ő igéinek hallgatását, szívünkbe fogadását és megtartását. Jöjjetek most azért, imádkozzunk! Mennyei édesatyánk a Jézus Krisztus által! Köszönjük neked az erőt, hogy kitarthatunk ebben az ünneplésben. Te látod, Urunk, hogy mennyi feladat, mennyi munka áll előttünk, de mi köszönjük neked, hogy erőt adtál, hogy mi eljöjjünk a te házadba, és a te gyülekezetedben adhassunk hálát a feltámadás csodájáért, és hallhassuk a te igédet, és dicsőíthessük a te nevedet. Urunk, áld meg, kérünk ezt a mai ünneplésünket is. Légy közöttünk, mert várjuk a te jelenlétedet. Várjuk szent lelked jelenlétét, hogy azt az örömhírt, amit adsz nekünk, a te lelked erejével tudjuk továbbadni azoknak, akik most nem hallhatták. Így kérünk, légy közöttünk, most és az eljövendőkben mindig. Amen. A gyülekezet foglalja el a helyét, és hallgassuk meg az énekkar szolgálatát. Thank you. Ige hirdetésre készülve a 356. dicséret első versét énekeljük. Felvirrat áldott szép napunk! Istennek az a szent és üdvözítő igéje, amelynek alapján hirdetni kívánom a húsvéti örömhírt, írva található Ézsaiás könyvének 43. részében, az első versben, eképpen. Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Amen. Kedves testvéreim, húsvétot ünneplő keresztény gyülekezet! Ezen a húsvét hétfőn egy ószövetségi igeszakasz hangzott el. Talán úgy érezhetjük, hogy egy kicsit idegen a húsvéthoz az ószövetségből prédikálni, hiszen a húsvét éppen az új szövetség megkötésének és Jézus Krisztus vére általi elpecsételésének az ünnepe. Hogyan történhet meg az mégis, hogy most húsvét hétfőn egy ószövetségi ige szakasszal találkozunk? Úgy, hogy az Isten szent lelke nem áll meg az Új és az Új Testamentum határán. A választott nép életútja alapján értjük meg a Krisztus eseményt és az egyház kialakulásának körülményeit, de legfőképpen az Úr szenvedésének, halálának és dicsőséges feltámadásának történetét. Az új szövetség, tehát az ószövetség történéseit világossá teszi. Benne beteljesednek a messiás királyról szóló proféciák, és nyilvánvalóvá válik Krisztusban az Isten rendkívüli szeretete, nem csak a zsidók, hanem minden ember számára. Egyik tanárom némi humorral azt szokta emlegetni, hogy az új szövetség csak a gyengébbek kedvéért fogalmazódott meg. Ez természetesen nem így van, de azért jól mutatja, hogy lehet, sőt kell is ószövetségi alapigét választani keresztény prédikációhoz. Most először is nézzük meg, hogy ki is volt ez az Ézsaiás, aki Jézus előtt élt, de a megváltásról múlt időben beszél. Ézsaiást úgy szoktuk emlegetni, mint nagy prófétát vagy író prófétát. Különös módon azonban az a könyv, amely nevéhez kapcsolódik, nem egy szerző tollából származik. Biblia tudomány azt állítja, hogy három egymástól jól elkülöníthető szöveg alkotja a prófétai művet, és ami most számunkra nagyon fontos, 43. vers, amelyből alapigénk is, 43. rész, amelyből alapigénk is hangzott, az attól az Ézsaiástól származik, aki név szerint egyébként ismeretlen próféta, de tudjuk róla, hogy a babiloni fogság idején, nagyjából a Krisztus előtti 6. században dolgozott, és akkor lépett színre. Ez a próféta tehát olyan történelmi körülmények között kezdi el munkáját, amikor a választott nép fogságban van. Nem szabadok, távol vannak hazájuktól, de a próféta beszél a hazatérésről, a szabadítástól, amely Istentől jön. Izrael népe a babiloni fogságban persze nem volt börtönlakó, hiszen fogvatartóik nem rabláncon hordozták őket. Ráadásul nem is az egész népet, hanem csak a felső rétegeket, politikusokat, papokat deportálták. És az akkori világ szokása szerint a győztes nagy hatalmak békéltető politikája az volt, hogy a legyőzöttek felsőbb rétegeit kicserélték saját lakosaikkal. Második Nabukadnetszár, Új-Babilónia királya, így aztán zárt városokba telepítette az elhurcoltakat, ahol megtarthatták nemzeti identitásukat, és élhetett bennük a hazatérés reménye. Ézsaiás tehát ebben a korban kezdi meg prédikációit a hazatérésről, a szabadulásról, vagy a megváltásról, ahogy olvashatjuk. Tudjuk azt, hogy a zsidóság temploma Jeruzsálemben volt, amit ugyan Nebukadnetszár leromboltatott, de még így is az elhurcoltak azt érezhették, hogy távol vannak, nagyon távol vannak az otthonuktól, attól a helytől, a templomtól, ahol az ő felfogásuk szerint az Úr lakott. Talán úgy érezték, hogy egyedül vannak, menthetetlenül magányosan, egy idegen országban, idegen emberek között, idegen kultúrában, amely tele van istentelen dolgokkal, amiket az Úr nem néz jó szemmel. De ő messze van, valahol a távoli hazában. És ekkor szólal meg Ézsaiás hangján az Úr, ne félj és ne rettegj, mert én veled vagyok, ismerlek téged, és megmentelek ebből a nyomorúságból. És ma ugyanezt mondja nekünk, keresztényeknek, Krisztusban elhívottaknak is, ami Urunk. Ne félj és ne rettegj, mert veled vagyok, nem felejtkezem el rólad, ismerlek téged, megmentettelek. Most nézzük meg egy kicsit alaposabban, hogy miről beszél nekünk a próféta. A próféta Isten szavát tolmácsolja mindazoknak, akik hallják őt. Így szól az Úr, kezdi, majd rátér arra, amit közölni szeretne. Ne félj! Mert bizony a nyomorúságban és kilátástalan körülmények között élő emberek számára a félelem mindennapi társ. Olyan társ, akit nem szívesen látunk vendégül, de kényszerű okokból mellénk szegődik, és nem tudjuk rávenni, hogy távozzon el tőlünk. Ezért mondja az Úr, hogy ne félj, mert tudja, hogy milyen teher a félelem az emberen. Már ezekkel a szavakkal leveszi a magát egyedül érző ember válláról a félelem terhét Isten. De Krisztusban olyan terhet vett le rólunk, amelynek súlya nem mérhető egyetlen földi mérleggel sem. Isten tudja, mire van szükségünk, még mielőtt megszólalnánk. Ezért mondja nekünk, ne félj, mert én az Úr vagyok a te Istened. Az Úr, aki aggódom érted, aki szeretlek téged, aki fiamat adtam érted, hogy megmentselek magányodból, amelyben egyetlen társad a félelem. Így szól hozzánk is az Úr. Ne rettegjünk hát attól, ha rá kell figyelnünk ezen az ünnepen, hanem alázatosan és bizalommal a szívünkben keressük, kutassuk, hogy mit szeretne közölni velünk, ami Istenünk. De feltehetjük a kérdést, hogy miért ne féljünk. Hiszen az Úr szól hozzánk, akire még a szemeinket sem vethetjük rá, mert olyan nagy az ő dicsősége. Ő mégis azt mondja nekünk, ne féljünk. És rögtön érkezik is a magyarázat, a válasz, mert megváltottalak. És mit szoktunk megváltani? Az állóba adott tárgyakat, vagy a kölcsön adott eszközöket. Megváltani, azaz visszavenni a megfelelő ellenérték megfizetése mellett. Ezek szerint akkor Isten azt mondja nekünk, hogy megfizette értünk a megfelelő ellenértéket? Nos, az egyiptomi szabadulás történetében azt olvassuk, hogy a 10. csapás során az egyiptomi első szülöttek életével fizetett meg Izrael szabadulásáért az Úr. Vajon tökéletes volt-e ez az áldozat? Válasz az, hogy nem, hiszen az akkori nemzedéket követte újabb és újabb, akik már az egyiptomi fennhatóságon kívül, vagyis ilyen értelemben szabadon éltek. Igaz, ezt a szabadságot őseik szabadulásának köszönhették. Tudjuk azt is, hogy a zsidók a páskabárány vérének az ajtó félfára való felkenésével jelezték kilétüket, hogy a birodalmon végigjáró ördöklő angyal az ő házaikat elkerülje. De vajon mi történt azokkal, akik nem tettek eleget annak, amit Mózes mondott, és nem kenték be vérrel a megadott helyet? Látjuk azt, hogy ez az áldozat nem tökéletes. És a próféta száján keresztül Isten nem is erre az eseményre utal, amikor a megváltásról, a szabadításról beszél. Múlt időben szól erről az eseményről, noha az még nem történt meg az ő korában. De annyira valóságos, annyira biztos, hogy meg fog történni, hogy már is múlt időbe helyezi. Bizony, testvéreim, csak az igaz Isten beszélhet így arról az eseményről, ami Krisztusban be is teljesedik később, mint egy 6 évszázad múlva, amikor valami különleges áldozat bemutatása történik meg ott, a Golgotai keresztfa oltáron. Maga Jézus a páskabárány és az áldozópap egy személyben. Tökéletes áldozat. És a tökéletesség ékes bizonyítéka nem más, mint a húsvét. Hiszen húsvétkor válik bizonyossá, hogy az Atya elfogadta az értünk hozott nagy áldozatot, és a bárány férén mi szabadulást nyertünk. Ekkor válik világossá, mit is jelent az igazából, hogy megváltottalak. Azt jelenti, hogy kiszabadítottalak a félelmekkel teli világból, megmentettelek a fogságból, és örök életet adtam neked. És ez az örök élet ad neked jogot arra, hogy engem atyádnak nevezz, és arra, hogy polgárjogot nyerj a mennyek országába. Kedves testvéreim, igényből az is világossá válik, hogy Isten név szerint ismer bennünket. Nem általánosságban szólítja meg az embert. Nem csak úgy odabök egy ígéretet, hanem név szerint szól az egyes emberhez. És ez az ígéret is múlt időben hangzik el, ami arra utal, hogy nem mi vagyunk azok, akik először közeledünk az Istenhez. Nem mi keressük őt először. És nem mi vagyunk azok, akik nagyképűen azt állíthatjuk, hogy mi már az Isten útjára léptünk. Ezzel szemben az Atya nyújtja ki felénk kegyelmesen oltalmazó karjait, melyekkel féltőn szerető módon átölel bennünket. Ez az ölelés a húsvét, a feltámadás ünnepe, amelyben erős karokkal ment ki bennünket Istenünk a nyomorúságból, amit földi életünk jelentene a megváltás nélkül. Most egy rövid időre idézzük fel emlékezetünkben egy keresztelési alkalom képét, amikor a lelki pásztora keresztség sákramentumát szolgáltatja ki a kisgyermeknek. Akkor elhangoznak a következő szavak, először is a neve, XY, például Péter, de bármilyen más nevet mondhatnánk, keresztellek én téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe. A lelkész nevén nevezi a keresztelendő gyermeket. De ki keresztel itt valójában? Maga az Isten, aki szent lelke által jelen tud lenni a szülők akaratában, magában az aktusban is, de mindenképpen kész befogadni a keresztelendő gyermeket a Krisztus által szerzett szövetségbe. Nevén nevezik a gyermeket. Isten ismeri a keresztelés előtt állót, ismeri minden haja szálát, hiszen saját gyermekéről van szó, az ő teremtésének gyümölcséről. És ugyanígy tud minden egyes gyermekéről az Atya, amikor egyszülött fia veszi magára a keresztfán az ember bűneit. Ismer bennünket Istenünk, mert Krisztus a mi bűneinket is elévitte, a mi vétkeinket is elétárta, és azokért is bocsánatot kért helyettünk. Kedves testvérem, ismeri a te atyád a te fájdalmadat, ismeri a te atyád a te szenvedéseidet, ismeri minden gondodat, és ismeri minden bűnödet, mert Krisztus mindezt magára vette, szeretetből, ingyen kegyelemből, hogy halálod után tovább élhess atyád házában, és már itt, ezen a földön befogadjon szeretetébe. Alapigénk végén a húsvétnak egy nagyon fontos üzenetét olvastuk. Isten saját tulajdonának nevez bennünket. Enyém vagy, mondja De mit jelent ez? Bizonyos vagyok benne, hogy idős testvéreink életében fájó emlékként élnek a világháború és az azt követő időszak eseményei, képei. Magyarországot német megszállás tartott a kényszerpályán a világháború végéig, amikor majd a Vörös Hadsereg keletről beüzönlött, és akkor úgy mondták, felszabadította hazánkat. Állításuk szerint barátainként jöttek, de ma már tudjuk, hogy ha az embernek ilyen barátai vannak, akkor ellenségekre már nincs is szüksége. Az úgynevezett felszabadításból megszállás lett, és az ideiglenes itt tartózkodásból 40 évnyi orosz fennhatóság. Vajon ilyen értelemben kellene vennünk Isten szavait, amikor azt mondja, enyém vagy, hogy a világ halandó rabságából egy mennyei rabságba kerülünk, mert még mielőtt életünk végét elértük volna, a földi rabságból megszabadító Úr kijelenti, hogy az övéi vagyunk. Természetesen nem erről van szó, még csak a legkisebb mértékben sem, mert az Isten egy teljesen más, atyai szeretettel mondja ezeket a szavakat. Nem a leigázó hatalom gőgével, nem a győztes hadúr önelégültségével, hanem féltő atyai szeretettel. Úgy mondja, mint aki tudja, mire van szüksége az övéinek. Azoknak, akik őhozzá tartoznak, mert tőle származnak. A mi atyánk jobban tudja, mire van szükségünk, mint mi magunk. Hiszen a gyermek is sokszor rosszul dönt a saját dolgairól, elhamarkodva és kapkodva. Nem úgy, mint a szülő, aki bölcs előrelátásával tudja, mi jó gyermekének. Kedves testvéreim, ilyen a mi atyánk, bölcs és előrelátó, aki már akkor Jézus testet öltése előtt évszázadokkal kijelentette az ő tervét az emberekkel. Ez a terv, vagy manapság divatos szóval projekt, a húsvét projekt, amely az ember megmentésének terve. Ebben a tervben a főszereplő Jézus Krisztus, a rendező az Atya, és mi magunk csak szemlélői, illetve haszonélvezői lehetünk mindennek. Ott a nagypénteki keresztván vált valóra a terv, de csak a harmadik napon ért véget. És ez a harmadik nap, ami ünnepünk. A feltámadás bizonyságai pedig mi magunk vagyunk, akik viseljük a szeretet jelét. Hiszen úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Add, Urunk, nekünk ezt az örök életet. Amen. Mennyei édesatyánk, teremtő Istenünk, köszönjük neked, hogy te elvetted a mi félelmeinket. Bizony súlyos terheket vettél le a vállunkról. Urunk, te látod, hogy mennyi feladat, mennyi nehézség áll még előttünk. Még tudjuk, hogy meg kell állnunk azon a helyen, amelyre te állítottál bennünket. De olyan csodálatos dolog az, hogy gyönyörű reménységünk van az örök életben, a feltámadásban. Kérünk téged, hogy ezzel erősíts bennünket. Te látod, Urunk, mennyi szenvedés, mennyi fájdalom van a mi családunkban és a körülöttünk élő családjaiban. Kérünk, Urunk, adj erőt nekünk, hogy ne tudjunk emellett elmenni, tudjunk testvérként, felebarátként odállni azok mellé, akik szenvednek, akiknek vállát nehézség, valamilyen teher nyomja. Adj nekünk erőt ehhez, Urunk. Kérünk téged, légy teremtett világoddal. Légy benne a Krisztus hívők egész közösségével, református anyaszentegyházunkkal, magyar népünkkel, ennek a településnek minden lakójával, és ennek a gyülekezetnek minden családjával. Kérünk téged, áld meg, és szenteld meg életünket, és add, hogy a húsvét örömhírével tudjunk hazatérni, és elmondani másoknak, hogy te megváltottad a mi életünket, te megváltottad az ő életüket is. Így kérünk téged, maradj mi velünk szent lelkeddel, most és örökön örökké. Amen. Mi, atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. A gyülekezet foglalja el a helyét. Hirdetéseket mondom el, és hát ezek között először is szeretnék bemutatkozni a gyülekezet közössége előtt. Ugyan már elhangzott, de még egyszer mondom, Molnár Szabolcsnak hívnak, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem 5. éves lelkész és vallástanárszakos hallgatója vagyok. Debrecenben élek, debreceni kistemplomi gyülekezetnek vagyok tagja és presbitere, és nagy örömhír a családunkban, meg hát az én életemben főként, hogy 2 hét múlva fogunk házasságot kötni mennyasszonyommal, aki egyébként a környékre, Nyírmadára való. Életem egyik meghatározó pontja, hogy részt vehetek nevelőként a cserkész mozgalomban. Ezt a munkát Debrecenben és hát Debrecen környéki településeken végezzük. Magamról ennyit szerettem volna elmondani. Hirdetésekben még elmondom, hogy ünnepzáró Isten tiszteletünket ma délután 15 órától tartjuk itt a templomban. Most áldásvétele előtt 350. dicséretünket énekeljük el. 350. dicséretünk első verse így kezdődik. Feltámadt a mi életünk, vígan méltó énekelni.